Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Ősszel általában a betakarítás szezonját próbáljuk elképzelni magunk elé. Mi most egy ülésszak kezdetén vagyunk, méghozzá a parlamenti szesszió küszöbén, és ennek okán beszélgetünk Csoma Botond képviselő úrral, az RMDS szóvivőjével, aki egyben a Kolozs megyei szervezet elnöke, de a parlamenti képviselőházi frakció vezetője is. És hát mindig van egy ilyen, hogy Lajstrom, prioritás lista. Mit tűz maga elé a frakció, milyen tervezeteket összeülnek, megbeszélik a honatják, és akkor kialakul egy olyan lajstrom, ami meghatározza tulajdonképpen az ülésszak dinamikáját RMDS szempontból. Jó estét kívánok! Ez az első kérdés. Mi szerepel a listán, képviselő úr?
Jó estét kívánok, és köszöntöm a hallgatókat. Egy általános kijelentéssel kezdeném, ami mindig is az RMDS tevékenységének a központi elemét képezte, és ez alól nincs kivétel a jogalkotási folyamatban sem, tehát a frakció tevékenységében sem, vagy a frakciók tevékenységében, és ezt követtük akkor is, amikor a kormány különböző intézkedésekért a nyáron és a szeptemberi hónap elején felelősséget vállalt, tehát az általános elv az, hogy a jogalkotásban azt követjük, hogy a közösséget védjük meg. És ez nem egy populista kijelentés, mert vannak olyan helyzetek, amikor kormányzati vagy jogalkotási eszközökkel a közösséget meg kell védeni. Mondok egy konkrét példát. Most, amikor készült ez a felelősségvállalás, és a kormány benyújtotta az első csomagot. Ott, hogyha az RMDS éppen nem lett volna a kormányon, és a parlamentben, nyilván ez a kettő összefügg, akkor magyar oktatási intézmények megszűntek volna. Ezt sikerült megakadályoznunk. Nem tudtunk minden negatív döntést, mert vannak olyan döntések, amelyekről el kell ismernünk az oktatással kapcsolatosan, hogy negatív döntések, nem tudtunk mindent megakadályozni. De ami szervesen kötődött a közösségünkhöz, azt megakadályoztuk. És azt gondolom, hogy nem tévedek, ha azt mondom, hogy ha nem lettünk volna ott abban a pillanatban, ha nem vállaltuk volna a kormányzati szerepet ebben a nehéz időszakban is, mert egy nehéz időszakot élünk meg, nehéz időszakot él meg a társadalom, és ilyenkor, amikor a társadalom nehéz helyzetben van, a politika sincs könnyű helyzetben, ha nem lettünk volna ott, ezt nem sikerült volna megakadályozni.
Annyit azért tegyünk hozzá, hogy ez a megszűnés, ez annak tudható be, vagy azért jelentkezett ez a kérdés, mert hogy bizonyos diáklétszám alatt a tanintézményeket összevonták.
Összevonták volna, megszűnt volna a jogi személyiség. Egyértelműen.
És van egy...
Nem akarom kiemelni név szerint, de ez kolozsvári iskolát is érintett volna egyébként.
És van egy szilágycsehi epizód, ami nem erre vonatkozik, de ahol sikerült végül is megoldani, hogy egy olyan tanodában, ahol több mint 200 magyar diák van, eltűnt úgymond a restrukturálás okán a magyar aligazgató, most pedig az a hír érkezett, hogy sikerült végül is kitárgyalni ezt a helyzetet, és van egy magyar, egy történelemföldrajz szakos tanár, aki most aligazgatói minőségben működik Szilágycsehen.
Folytatnám a gondolatmenetet, ugye amiután ez megtörtént. A felelősségvállalás szövegébe úgy került be, hogy nem szűnnek meg ezek az intézmények. Utána is volt még munka, mert nem minden megyei tanfelügyelőség
értelmezte akként.
Akként. Uh-huh. És ott is meggyőző munkára, idézőjelben meggyőző munkára volt szükség, hogy megértessük az illető tanfelügyelőségekkel, hogy igen, az úgy van a törvényben, és nem lehet másképpen értelmezni. Tehát ez volt a felelősségvállalással kapcsolatosan, ami nyilván a jogalkotás része. Áttérnék a prioritásokra. Itt sem lesz más, csak az, ebben a nehéz helyzetben próbáljuk meg a közösséget védeni, és tegyünk meg mindent ennek érdekében. Nyilván, hogy nem lesz minden tekintetben ez egy sikeres tevékenység, mert nehéz időket élünk, de mást nem tarthatunk szem előtt.
Konkrétan
oktatás, az oktatásra továbbra is oda szeretnénk figyelni, és készülnek már a törvénytervezetek. Az egyik konkrétan arra vonatkozik, ez már regisztrálva is van, hogy bizonyos esetekben nagyon nehezen tudunk magyar anyanyelvű embereket a minisztériumba alkalmazni, és ezért az egyik ilyen intézkedés az lesz, hogy ezt megkönnyítsük, tehát az áthelyezésnek a különböző intézményekből az áthelyezést megkönnyítjük a minisztérium felett. Tehát ez egy nagyon gyakorlati probléma nekünk. Nem csak az az érdekünk, hogy egy magyar államtitkár legyen az oktatási minisztériumban, hanem legyenek más beosztásban.
Tanácsosok,
mert egy ember, ugye, ahogy mondják, igen, a régi mondás, egy fecske nem csinálta azt, tehát csak csapatban lehet dolgozni, az államtitkárnak is kell, hogy legyen egy csapata. Na most ez is például egy konkrét kérdés, amit a jogalkotásban akarunk megoldani. A másik kérdés, amiről még minden részletet nem dolgoztunk ki, és itt azért a mozgásterünket igazítanunk kell a koalíció mozgástereihez. Én őszinte vagyok ebben a kérdésben, mert nem mondhatok mást. És nyilván, amikor egy törvénytervezetről beszélünk, akkor azt is látnunk kell, hogy a koalíció azon a téren milyen irányban halad, mert csak azért letenni egy törvénytervezetet, hogy utána ennek ne legyen többsége, az szerintem egy felesleges mutatvány, és itt vannak azért viták a koalíción belül is, hogy például az első intézkedési csomaggal kapcsolatosan mit kellene korrigálni, és itt a szociális kérdésekről beszélek elsősorban, és ebbe az irányba fogunk elmenni. Itt Csép Andrea, Éva képviselőasszony, aki szociális és
munkaügyi szakbizottságban dolgozik,
folyamatosan egyeztetünk ebben a kérdésben, és nyilván, hogy ezt szem előtt tartjuk, mert tudjuk azt, hogy a közösségünk is kitett ilyen, szociális szempontból kitett a közösség, és ezen dolgozunk. Próbáljuk az önkormányzatok tevékenységét továbbra is, itt egy nagyon pontos elemzésre van szükség, és mi is azt gondoljuk, és nyilván, hogy itt elsősorban a koalíciónak lesz mozgástered, az nem jelenti azt, hogy a frakció ne tudna ebben a kérdésben lépni. Mi azt mondjuk, hogy nem lehet fűnyíró módszerrel ezt a reformot megcsinálni, és a reform nem állhat csak abból, hogy embereket elbocsátunk. Elismerjük azt, hogy erre is szükség van, tehát nem mondunk ellent a miniszterelnöknek ebben a tekintetben, igaza van a miniszterelnöknek, csak az eszközökkel meg a modus operandival kapcsolatosan látjuk egy picit másképpen, de úgy érzem, hogy a miniszterelnök is megértette ezt a kérdést, hogy nem lehet minden polgármesteri hivatalt vagy minden önkormányzatot egy kalap alá venni, mert vannak olyan önkormányzatok, ahol valóban több embert alkalmaztak, mint amennyire szükség van, de nem minden önkormányzat csinálta ezt. És itt beszélhetünk helyi önkormányzatokról is, és beszélhetünk megyei önkormányzatokról is, hogy tehát ezek lesznek azok az elemek, amelyek mentén ebben az ülésszakban, úgy a képviselőházban, mind a szenátusban, nyilván már az kettő összefügg, kifejtjük a tevékenységünket, és nyilván lesznek még más kérdések is, de az első együttes frakciülésen, ugye szeptember 1-én tartottuk ezt Bukarestben, ezekről a kérdésekről tárgyaltunk.
Hogyha a koalíció, akkor ugye utalt ön is arra, hogy mindig egyeztetés, mindig sorozatos szempont, összecsiszolás szükséges ahhoz, hogy legyen aztán egy koherens döntés, és végül, hogyha a törvényhozásról van szó, akkor egy sikeres végszavazás, mert hogy ugye a révbe juttatás egy-egy kezdeményezésnek, új törvénynek, akár módosításnak erről szól. Utána persze még az Alkotmánybíróság jócskán megkérdőjelezhet dolgokat, de hát mi a parlamenti munkát illeti, akkor itt mégiscsak össze kell hozni azt a megfelelő többséget. Érzékelhető-e a szakbizottságokban az, hogy a partnerek felmérik, hogy itt most nagyon felelős, nagyon intenzív törvényhozói munkára van szükség, nem csak azért, mert a helyzet önmagában ezt diktálja, hanem azért is, mert az előző fél évet úgymond kvázi elnyomta
a választás.
Választás, az arra való készülés, a különböző kampány jellegű hangulatoknak a jelenléte, amikor érdemben bárki lenne is a parlamentben, nagyon meggondolja, hogy milyen döntést, vagy mit kezdeményez, akár úgy, hogy kvórum nincs, akár úgy, hogy hangulat nincs, akár úgy, hogy másfajta prioritások diktálnak egyebet.
Jogos a kérdés felvetés. Én azt látom, hogy a koalíciós képviselők és szenátorok többsége érti ezt a kérdést egyébként. Nem mindenki, de a többség, a döntő többség, én azt mondom, hogy a háromnegyedük körülbelül érti ezt a kérdést, és igazodik is ehhez a kérdéshez. Ennek a kérdésnek van egy másik aspektusa is, hogy a megítélésem szerint, és ez nyilván rá kell vetíteni a jogalkotásra és a parlament működésére, és a koalíciónak a működésére a jogalkotás keretén belül és a parlamentben. És ezt mások is így látják szerencsére, hogy ennek a mostani koalíciónak nincsen alternatívája. Tehát, hogyha ez a koalíció megbukik, annak súlyos következményei lennének. Súlyos politikai és gazdasági következményei lennének az országra nézve. Én úgy látom, hogy ezt...
Fokozatosan, de felmérik.
Fokozatosan a többség, és most nyilván csak a koalíciós partnerek képviselőiről és szenátorairól beszélek, ezt felmérik, úgy tűnik.
Van azért feszültség, és ez abból is adódik, hogy októberben tisztázódik a PCD házatáján a belső erőviszonyok helyzete, akkor van kongresszus, vagy legalábbis akkora tervezik. Várható-e, hogy majd akkor az ősz közepétől fogva ezek a koalíciós horsfelületek meg feszültségek alább hagynak, és akkor hatékonyabb lesz a kormányzás is, a döntéshozattal, kifele a kommunikáció, tehát hogy leülepednek a dolgok, és tényleg egy hatékony válságkezelés vagy helyzetkezelés veszi kezdetét.
Az biztos, hogy az nem egy könnyű helyzet, hogy a szociáldemokrata párt kongresszus előtt áll, és ebben a pillanatban még nem tudjuk azt, hogy ez a kongresszus mikor lesz. És ez azért is olyan fontos, mert a szociáldemokrata párt nélkül nincsen többsége ennek a koalíciónak. Engem azért egy kicsit a vasárnapi felelősségvállalás, amikor 5 felelősségvállalási csomagot tárgyaltunk a parlamentben, engem egy kicsit a Grindano idéglenes elnök, a szociáldemokrata párt idéglenes elnökének a beszéde valamennyire megnyugtatott, élesen elhatárolódott az AUR-tól, mert itt mindenféle találgatás volt, hogy esetleg a szociáldemokrata párt összeállhat az AUR-ral, mert a szociáldemokraták válságban vannak, a szavazóiknak egy része, ugye ezt tudjuk, átszivárgott, és akkor emiatt lehet, hogy a szociáldemokrata párt azt az eszközt, azt az irányt választaná, hogy közel legyen az AUR-hoz. Én nem hiszem, hogy ezzel a szavazóit vissza tudná csábítani, de ez a magánvéleményem, nyilván ezt lehet, hogy politológusok jobban tudják, vagy az elemzők, de a vasárnapi beszédéből nekem úgy tűnt, hogy egyelőre nem áll fenn annak a veszélye, hogy a szociáldemokrata párt kacérkodna azzal komolyan, hogy az AUR-ral egy többséget alakítson ki a parlamentben, és nagyon sokat is támadta az AUR ezért a vasárnap óta a szociáldemokrata pártot, mert alanyjal állítmánya a Grindano elmondta a parlamentben, hogy ők ezt nem tervezik. Nyilván azt is elmondta a Grindano, hogy azért a koalíción belül a szociáldemokrata pártnak az álláspontját az figyelembe kell venni, és ez így van, tehát egy 4 párti koalíció van, ami nem egy könnyű koalíció, ez van, ezt szavazták az állampolgárok, így állt össze a többség, abból kell főzni, ami a spájzban van, tehát más nem csinálhatunk, de nekem úgy tűnik, hogy egyelőre nem áll fenn annak a veszélye, hogy a szociáldemokrata párt koalícióra lépne a szélsőségesekkel. Nyilván, amiután meg lesz a kongresszus, és látjuk azt, hogy ki lesz a szociáldemokrata párt elnöke, valószínűleg le fognak valamennyire ülepedni a dolgok, de sok tekintetben attól is függ, hogy a szociáldemokrata párt milyen irányba fog elmenni, hogy ki lesz azért a szociáldemokrata párt elnöke.
Grindano lenne a nyerő, vagy Korlacián? Ez a két név van egyelőre.
Nem tudom, én nem szeretnék a belső dolgaikba belemenni, mind a két embert ismerjük. Grindano valamennyire ugye azzal, hogy elég közel áll Csolákhoz, nem a legnépszerűbb ember, tehát ezt ennyit azért elmondhatok. Korlaciánt ismerjük, és azt is tudjuk, hogy neki azért voltak olyan lépései, amelyek nem voltak kimondottan barátságosak a magyar közösséggel szemben. Ő volt az, aki a Trianon törvényt például benyújtotta a román törvényhozásba.
Azért a hallgatóknak csak annyit jelezzünk, hogy a PSZD-n belül tényleg van két ilyen jól körülhatárolható véleménycsoport, akár frakciónak is nevezhetjük. Az egyik egy nyugatorientáltabb szociáldemokrata vonalat, Európa barát, NATO barát, klasszikusabb, úgymond vonalat képvisel, a másik pedig egy nemzetibb vonatkozás, és ez a Korlacián féle vonulat, ahogy én érzékelem. Tehát, hogy balos, de azért román balos, és itt a hangsúly a románon van.
Igen, hogy ugye hangsúlyosan ott vannak a nemzeti elemek, de nem ez a baj. Tehát Korlaciánnal én egyébként nem vagyok rossz viszonyban, mert ismerem őt, és az Európai Tanács parlamenti delegációjának a tagja, és ott sokszor beszélgetünk. Én azt gondolom róla, hogy bizonyos esetekben ő azért a nacionalistább vonalat képviseli a szociáldemokrata pártban. Nem tudom, hogy ő az AUR-ról mit gondol, hogy esetleg, hogyha ő lenne majd a szociáldemokrata párt elnöke, mi történne ebben a vonatkozásban, de azért tudom, hogy voltak olyan megnyilvánulásai, megjegyzései, amelyek nem igazán voltak barátságosak a magyar közösséggel kapcsolatosan, de voltak olyan lépései is, például az Európa Tanácsban részt vett ő is egy olyan konferencián, amelyet egyébként Németh Zsolték szerveztek, ahol az ukrajnai magyar kisebbség és az ukrajnai román kisebbség helyzetéről esett szó, és oda ő is eljött, és elég őszintén beszélt abban a kontextusban, tehát kicsit azt mondhatnám, hogy az attitűdje enyhén ambivalens, de voltak, mondom, ezt tudnám kiemelni, hogy ő volt az, aki benyújtotta azt a törvénytervezetet, hogy akkor ünnepnap legyen június 4-e Romániában. Értjük a román történelem szempontjából ennek a napnak a fontosságát, viszont úgy gondoljuk, hogy nem feltétlenül kellett volna törvényt alkotni és ilyen irányba elmenni, és ő adott egy olyan felhangot is ennek a történetnek, amely nem igazán kedvezett nekünk.
Hát az ünnepnapok felváltják a dolgos hétköznapok, és Szilágyi Domokos is azt írt az egyik versében, hogy az ünnepnap az halandó. Úgyhogy maradjunk a mindennapi tevékenységeknél, amelyeknek szerves része az, hogy a képviselő elmegy a hét második felében, amikor nem parlamenti tevékenység van, vagy nem delegáció akár külföldön, elmegy a saját szavazó körzetébe, vagy akár abba a megyei szervezetbe, ahol éppen tisztséget visel. Hát ez Kolozs megye, na most a megyei történetnek az a sajátossága, hogy Csoma Botond egy önkormányzatiból parlamenti tényezővé vált szereplő, aki ismeri azt, hogy helyben a döntések milyen mechanizmusok, milyen erővonalak mentén alakulnak. Van két olyan település, amely a helyhatósági választások után úgymond elvesztette a polgármesterét a szövetségi szinten, ez Torda-Szent Mihály és Bálványos várája. Érezhető-e a közösségekben az, hogy karcsúbb lett a képviselet, fogalmazzak így diplomatikusan?
Torda-Szent Mihályon nem, határozottan nem. Többször jártam ott, és nem éreztem ezt. Egyébként Torda-Szent Mihályon számítottunk erre. Tehát ott az egy csoda volt, hogy 4 vagy 5 mandátum alatt úgy tudtunk polgármestert adni, hogy a magyarság etnikai aránya körülbelül a településen belül az...
20%, 24.
24 százalék. Tehát azt őszintén mondom, számítottunk rá, hogy ott elúszhat idézőjelben a polgármesteri tisztség. Bálványos váraján nem számítottunk rá egyébként. Ott a tisztségben lévő polgármester asszony nem indult újra, és azt gondoltuk...
Bár sok sikeres mandátuma volt, sok sikere, mögötte belefáradt valószínűleg.
Sok sikeres mandátuma volt, azt mondta, hogy neki elég volt. Azelőtt alpolgármester is volt, és ugye 4 mandátumon keresztül polgármester, 4 vagy 5 mandátumon keresztül polgármester, azt mondta neki, hogy elég volt, és nem szeretne újra indulni. Találtunk is szerintem egy nagyon jó jelöltet, egy fiatal hölgyet, ügyvédnő, és szerintem a kampány is jó volt. Voltak ott a helyben a régi magyar konkurens pártok részéről is olyan lépések, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy elvesztettük ezt a tisztséget, és az önös érdekek bizonyos tekintetben felülírták a közösségi érdeket, és ennek az eredménye lett az, hogy nem sikerült megtartani ezt a polgármesteri tisztséget. Ott van egy kis kiábrándulás, és van mit 2028-ig ott helyrehozni. Torda-Szent Mihályon nem éreztem ezt a viszonyulást.
Egyébként ugye vannak ezek a terep élmények és tapasztalatok. Most visszakapcsolva egy kicsit arra, hogy az önkormányzatok megszeppentek, vagy elkezdenek kalkulálni, hogy akkor ha tényleg megtörténik a leépítés, mivel kell számolni, hogyan kezeljék ezeket a helyzeteket. Mennyire érződik ez Kolozs megyében az RMDSZ önkormányzatokban, vagy RMDSZ önkormányzat is zónákban az, hogy azért ez egy feladvány, ez jó, egy kemény házi feladat.
Érződik nyilván, hogy van egy bizonytalansági tényező, és érződik, engem is naponta felhívnak polgármesterek, és beszélünk erről a kérdésről, nyilván érdekli őket, hogy és ők abban érdekeltek, hogy ez a reform igazságos legyen. És ne fűnyíró módszerrel, ahogy korábban mondottam, ne fűnyíró módszerrel történjen. Elismerjük, szükség van rá, csak disztingválni kell település és település között.
Akkor előfordulhat az, hogy tulajdonképpen egy párbeszéd eredményeként alakul ki.
Igen.
Az a végső struktúra, amit a leépítések során kialakítanak?
Természetesen ebbe az irányba mozdult el a dolog, és ez jó. A miniszterelnök is megértette azt, hogy párbeszéd nélkül ezt nem lehet megcsinálni. És ebbe az irányba mozdult el a dolog. Van egy egyeztetés a települések szövetségével, országos szinten, tehát több pillére mozog ez a történet. Én azt gondolom, hogy én remélem, hogy sikerül egy igazságos reformot végrehajtani.
Ezt most konkrétan úgy kéne elképzelje a hallgató, hogy kialakul egy munkametódus, aminek alapján mindenik településnek el kéne gondolkodnia, hogy hogyan tudja a csapatot karcsúsítani, ezt ők megfogalmazzák, fölterjesztik, és akkor azt vagy jófá hagyják, vagy visszaküldik, tehát ez a munkamenet, vagy...
Nem. Nyilván ezt is megtehetik, hanem van egy folytonos párbeszéd. Most már úgy látom az utóbbi 10 napban erről a kérdésről. Nyilván elmondják az álláspontjukat, amit ön is mondott, tehát hogy ők hogy látják, és van egy közös gondolkodás. Tehát lentről is történik a dolog, de fentről is történik. Tehát, és valahol ez a lent és fent próbálja megtalálni a közös nevezőt. Mondok egy konkrét példát, ami nem lehet fűnyíró módszerrel, és ennek nincs feltétlenül feltétlenül magyar vonatkozása, elsősorban magyar vonatkozása, de van az is, mert ott is élnek magyar emberek. Itt van Szászfenes község például. Több mint 50 ezer lakosa van. Nagyon kevés ilyen, nem tudom, a legnagyobb község.
Második legnagyobb Romániában egyébként. Van Bukarest mellett.
Bukarest mellett lehet, hogy van. Igen. Tehát egy specifikus helyzete van azért Szászfenesnek. Tehát 50 ezer lakossal község, ugye? Nem lehet úgy kezelni, mint egy olyan községet, vagy ugyanazokat az arányokat alkalmazni, mint egy, nem tudom, 2500-as, 3000-es községnek. Tehát 50 ezer község most nagyobb, mint Csíkszereda, tehát csak ezt így mondom így a lakosságra. Tehát, hogy ezeket is figyelembe kell venni, de van még en más dolog. Azt is figyelembe kell venni, mondok egy másikat, konkrét dolog, nem szeretném nagyon elvinni ebbe az irányba, a részletek irányába, de azért egy pár részletet meg.
Ez jó, a hallgatók szempontjából jó, hogy ilyen fogodzókat
kapnak. Nem mindegy, hogy egy település, egy község egy településből, vagy két faluból áll, vagy mondjuk kilencből. Ez sem mindegy. Ott van Szék, ami egy település, egy község, de ott van például Várfalva, ahol, ha jól tudom, 9 település tartozik a községhez. Tehát nem lehet ugyanúgy reformot végrehajtani. Tehát ezeket az adottságokat is, a helyzeteket is figyelembe kell venni.
Engem ami meglepett, amikor ugye a nagy számok listája megjelent, és grafikonok, és mindenféle adatok zuhogtak, hogy milyen sok a be nem töltött hely. A helyi, illetve akár a központi adminisztrációban is.
Ebből adódott egy félreértés egyébként azzal a 20%-kal, tudja, amikor a miniszterelnök...
Így van.
Mert hogy ott volt egy félreértés, mert senki nem határozta meg, hogy minek a 20%-a. A teljes struktúrának a 20%-a, amiben beleszámítjuk azokat az állásokat is, amelyek nincsenek betölve, de tulajdonképpen 3 szám van. Mert van egy országos szám, amit meghatároznak tulajdonképpen. Van utána, abból utána egy, minden önkormányzat elfogad egy határozatot, amiben megállapítja abból az országos számból, hogy számára. És utána van a harmadik szám, hogy mennyit tölt be abból. 3 különböző szám van, és ezzel ment a zsonglőrözés egyébként, és nem volt világos, hogy az a 20% az mire vonatkozik.
De egyébként az elgondolkodtató, amikor azt mondja a kormányfő utasításként a prefektusoknak, tehát a megyei képviselője a kormányzatnak, hogy ellenőrizzék már le azokat az adatokat, amelyeket ugye újra visszakér a központ. Ezzel az én olvasatomban 2 dolgot jelenthet. Az egyik az, hogy nem tudnak számolni egyes emberek, a másik az, hogy nincs bizalom.
Egyes emberek nem is tudnak számolni, és hogy mondjam?
A bizalommal is gondban
vagyunk. Az apparátusnak egy része nem boldog ettől a folyamattól, hogy finoman fogalmazzak.
Jó, én ezt értem, teljesen, tökéletesen értem azt, hogy érzik azt, hogy akár
azért is az adatokkal kapcsolatosan el kell mondanom önnek egy konkrét példát, hogy milyen nehéz Romániában pontos adatokat megszerezni. Évekkel ezelőtt felmerült egy vitában, hogy a belügyminisztériumnak, ami egy nagy minisztérium, nagyon sok struktúra tartozik a belügyminisztériumhoz, hány alkalmazottja van? Nem tudták megmondani.
Ez titok továbbra is.
Nem beszélek a hírszerzésről.
Csak a belügyi tárca.
Nem titok. Én nem titok.
Ki lehet kérni?
Nem tudták, ilyen számok megjelentek, olyan számok, tehát senki nem tudta.
Lebegtetés,
tehát hogy mondjam, azért sajnos ebben az országban is élünk, ilyen szempontból is.
Nem kerülhetjük meg az oktatási kérdéseket, legalább így nagy vonalakban tekintsük át, hogy mi történik itt ezen a téren. Egy egyetemi tanár volt a tetőteraszon most a héten a vendégem, történelmet oktat, de hát a metodikai képzésben bőven részt vesz, tehát vizsgáztat, terepen jár, ismeri annak a mintegy 250 magyar történelemtanárnak a helyzetét, akik a közoktatásban dolgoznak. Elgondolkodtató, hogy miket sorolt, tehát hogy 3600 lejjel tartoznak az egyik kollégának, mert hogy ő ingázik, és úgy van a törvényben, hogy a helyi közösség az kifizet heti, fedez heti, és
nem fedezi.
Hát ott van a 6 het.
Sajnos ezt tudom.
Ott van.
Azt hiszem, ez Dézsán van.
Nem csak Dézs, ez másutt is előfordul. Van egy olyan gond, hogy ezzel az órakiegészítéssel nagyon sok tanár, helyettesítő tanár, aki egyébként sikeresen vizsgázott, most ott van a levegőben. Problémát okoz az is, hogy meg fog növekedni, most ugye nem retroaktív, de a továbbiakban, ha így marad ez a rendelkezés, jóval nagyobb osztálylétszámmal fognak dolgozni a tanárok. Szóval, hogy itt sorozatosan olyan szakmai kérdések és kételyek merülnek fel. Valószínű Szabó Ödön képviselő úr ezeket még részletesebben áttárgyaljuk, csak így vázolom, hogy ez itt van a levegőben. Az emberek beszélnek róla, érdekli őket, van egyfajta minimum elbizonytalanodás.
Nézzem, ami most történt az oktatáshoz, az nem egy reform. az egy költségcsökkentés volt. Éppen olvastam egy véleménycikket, hogy megjelent a szám, nem tudom, hogy ez mit tudom, hogy 75 millió eurót említett, hogy ennyit sporolt meg a kormány ezzel az intézkedéssel, és hogy ez a deficit szempontjából nem egy számottevő összeg, lehet ezen vitatkozni. Amikor valamit meg akarsz oldani, nyilván, hogy több forrásból kell, nem tudod egy forrásból megoldani. Tehát még egyszer mondom, a mostani intézkedés az nem egy oktatási reform, egy költségcsökkentési intézkedés volt az
oktatás. Egyébként erre utalt a szövetségi elnök is.
Tehát, hogy ez nem tehát, hogy mondjam, a mechanizmusokat, az alapmechanizmusokat, amelyek léteznek az oktatásban, nem módosította. Tehát ez egy költségcsökkentő intézkedés volt. Így fogalmazhatok, az oktatás ugyanolyan, mint eddig volt, csak valamennyivel kevesebb pénzbe kerül. Talán. Ezt tudnám mondani. Én, amit hallottam, és nagyon sok tanárral beszéltem, nyilván, hogy volt, aki teljesen kritikus volt, volt, aki csak részben volt kritikus, amit nagyon sokan kifogásoltak, nem is az volt, hogy 2 órával megnövekedett, mert azért ez más európai országokban is, úgy tudom, hogy van rá példa, hogy 20 óra a katedra, vagy 22 óra a katedra, hanem egyrészt, hogy a helyettesítő tanárok, ahogy ön is mondta, elvesztették az állásukat. Ilyen szempontból nekik eddig sem volt állandó szerződésük, évente kellett nekik ugye vizsgázniuk, de nagyon sok olyan tanár olyan helyzetben volt, hogy évek óta ezt itt tanított, mert nem volt címzetes hely. Mert nem volt címzetes tanári hely. A másik, amit szerintem érdemes lett volna, és ezt mi mondtuk a miniszterelnöknek, hogy az óradíjat, amit a katedra felett tart valaki, az eddig azt hiszem, hogy 52 lej volt, és most levitték 21 vagy 22, nevetséges. Tehát nevetséges, tényleg nevetséges, és megalázó ebben a helyzetben. Ezt nem tudtuk korrigálni. Tehát ezt nem tudtuk korrigálni akkor, amikor a felelősségvállalás megtörtént. Tehát egy szó mint száz, ez nem reform a tanügyben. Ez egy költségcsökkentési intézkedés, ha pontosan akarunk fogalmazni.
Erre utalt egyébként Kelemen Hunor is itt a tetőteraszon, hogy a mostani időszakot úgy kell értelmezni, és éppen a reform, mint fogalom, sérülhet, hogyha lépten nyomon emlegetjük, holott közben nem az történik számtalan esetben. Tehát, hogy vannak reform elemek, és vannak költségcsökkentő intézkedések. És jó lenne, hogyha a médiafogyasztók, a szavazópolgárok, az emberek ezt így érzékelnék, hogy nem minden reform, ami most változást hoz, hanem vannak kényszerű költségcsökkentési intézkedések vagy csomagok, következik vagy következő, meg talán még több ilyen jellegű intézkedés.
Igen, következnek persze.
Erre föl kéne nemhogy készíteni, mert pontosan ezt beszéltük Kelemen Hunorral is, hogy miként lehet ezt végül is ennek az impaktusát valahogy enyhíteni, illetve úgy csomagolni, hogy meg is értse a közvélemény, és ő azt mondta, hogy hát itt az egyenes beszéd az egyetlen recept, a nyílt, világos és koherensen megfogalmazott üzenet. Ez csak azért kérdem, mert hogy egy szóvivel ülök itt a stúdióban.
Teljesen egyetértek a szövetségi elnök ura ebben a kérdésben, tehát nem szabad mellé beszélni és manipulálni, mert az igazság úgyis ki fog derülni, mert az intézkedések jönnek, és van egy költségvetési valóság, amit kezelni kell. Van egy költségvetési helyzet. Tehát itt nincs, hiába beszélünk mellé, mert a számok úgyis ott lesznek, és valamit úgyis az ölünkbe hull.
Mennyire tudatosult a kollégákban, akár folyosói beszélgetésekben, vagy olyan típusú egyeztetéseken, amelyek nem publikusak, hogy ez a periódus, végig kell gyalogolni rajta, komoly presztízs vesztességgel jár bármelyik pártnak, aki vállalna egy hasonló helyzetben kormányzati szerepet, így az RMDSZ-nek is egyfajta erózióval kell számolni.
Tehát ez mindenki tudja. Nincs új a nap alatt. 2012. Akkor egy gazdasági recessziós, gazdasági válság volt, nem csak egy költségvetési helyzetet kellett orvosolni. A reálgazdaságban még nincs recesszió, de lassul a gazdaság. Tehát lassul, tehát ez Romániában is, és Európában is. Ezt mindenki tudja, hogy ez erózióval jár, népszerűségvesztéssel jár. Tehát nincsenek illúzióink ezzel kapcsolatosan. 2012-ben, miután az RMDSZ az akkori kormányban is részt vett, és ugye bizonyos intézkedéseket meg kellett hozni, bizony a 2012-es parlamenti választáson 5,12%-ot ért el a szövetség. Nem akarom azt elmondani, hogy egy kollégánk, egy volt polgármester hogyan nevezte azt, hogy hogyan kerültünk be akkor a parlamentben, elég plasztikusan fogalmazott. Nem szeretném ezt megismételni itt a műsorban. De ez a helyzet. De mit csináljunk? Mi ennek az alternatívája? Üljünk ellenzékbe az AUR-ral? Ezekkel a magyar gyűlölőkkel, és ott mit csináljunk? Tehát tulajdonképpen ebből a szempontból kényszerpen muszáj részt vennünk ebbe a kormányzásban. Muszáj részt vennünk egyrészt azért, hogy tudjuk megvédeni a közösséget, másrészt mi lenne az alternatívája, hogy Szimeonnal, meg Tanászóval, meg Nyámcúval, ezekkel a szélsőséges emberekkel üljünk egy csoportba ellenzékben?
Október 10, kongresszus, Kolozsvár melletti helyszín. Nem tisztúító, de mégiscsak egy olyan fórum, ahol az RMDS áttárgyalja, megbeszéli, akár részben újrafogalmazza a célkitűzéseit. Mit lehet várni egy ilyen lehetőségtől szövetségi szinten, és egyáltalán van-e a szövetségen belül erről beszélgetés, érződik-e, hogy közeledik ez az időpont?
Természetesen, hogy érződik egy kongresszus, egy fontos pillanat egy politikai szervezet életében, és nyilván erről beszélünk, folynak az előkészületek, és itt tulajdonképpen közel két éve egy állandó választási folyamatban vagyunk, amit ki kell értékelni, jók voltak az eredmények egyébként, de erről a kongresszuson is kell beszélni erről, és meg kell határozni, azt irányt kell adni, hogyan haladunk tovább, mi lesz, ugye nehéz helyzetben vagyunk, tehát ezekről beszélni kell nyilván, és ezek a kongresszuson ezek a témák mind egyrészt számot vetünk azzal, hogy mi volt, hogyan szerepeltünk a választásokon, hogyan állt ki a közösség mellettünk, mit csináltunk jól, mit csináltunk rosszul, nyilván ezeket meg kell beszélni egy kongresszuson is nyíltan, őszintén, és arról is kell beszélni a jövőről, hogy mit fogunk ezután csinálni. Tehát ilyen szempontból természetesen, hogy van egy tanácskozás arról, hogy hogyan lesz ez a kongresszus itt Kolozsvár mellett egyébként, úgyhogy folyik erről egy beszélgetés a szervezetben. Egy fontos pillanat, ahogy mondottam.
Hány maraton fér még bele az őszi szesszióba? Ugye volt egy skandináv kalandja Csoma Botondnak, ahol 4 óra alá szorította a klasszikus távot. Van még ősszel a naptárban, egyébként nem néztem ugyan meg, de tudom biztosan, hogy vannak még maratonok, és nem is túl messze, hanem még így elérhető távon. Lehet-e még arra számolni, hogy bevállal egy-két ilyen?
Az idén nem futok már több maratont. Most azon gondolkozom, eddig 3 maratont futottam. Egyet Athénban, egyet Budapesten, és most szombaton, a múlt héten Helsingborgban, Svédországban. Az volt a célom, ahogy ön is mondott, hogy bevigyem 4 óra alá, ez sikerült. Gondolkodom azon, hogy fussak-e még, mert az orvosok véleménye is megoszlik azért a maratonról. Tehát egyesek azt mondják, hogy egészséges, mások azt mondják, hogy nem annyira. Én is azért
de
már...
A politika az hosszú távfutás, és akkor ez a kettő, így a gyakorlat, vagy hogy mondjam, a szimbolikus, meg az effektív hosszú távfutás, ez így eddig elég jól megvoltak egymással.
Megvoltak egymással, tehát futni továbbra is fogok. Én 25 éve futok, és a futás az az életem részévé vált, tehát én akárhol vagyok, ha Bukarestben, ha Kolozsváron, ha máshol, tehát a futócipő az mindig nálam van. Az egyetlen kérdés az, hogy futok-e még maratont, vagy nem futok, vagy megmaradok a fél maratonoknál, vagy a 30 kilométereknél. Már azért a maraton esetében az eddigi tapasztalatomból azt tudom mondani, hogy 30 kilométer után kezdődik a maraton. Tehát az utolsó 12 kilométer az kemény. Az kemény, és még az orvostudománynak nem egyértelmű ebben a tekintetben.
Hogy
még
mennyit
nem,
roncsol, vagy mennyit segít.
Mennyit segít, még nem exakt tudomány ebben a tekintetben. Legalábbis azok a tanulmányok, amiket elég ellentmondásosak egyébként. Most gondolkodom, hogy még folytassam, mert már ugye én is beléptem az 50 évesek kategóriájába. Ha igen, akkor lehet, hogy jövőre van decemberben, de jövőre mondom, nem az idén decemberben, jövőre Valenciában van egy maraton, lehet, hogy elmegyünk oda. Ezt egyébként 2 évvel ezelőtt az unokatestvéremmel döntöttük el, hogy elkezdünk maratonokat futni. Körülbelül egyidősök vagyunk, 48 évesen futottuk az első maratont. Kérdés, hogy folytatjuk-e ezt még. De a Helsingborgi maraton egy élmény volt, egy nagyon szép városban volt a maraton, de nagyon érdekes útvonalon és egy jó hangulatú maraton volt, és annak is örvendek, ez egy személyes siker volt nekem, hogy sikerült 5 másodperccel, de sikerült 4 óra alá bevinni ezt a maratont.
Majdnem kifutunk mi is itt az időből, úgyhogy hagyunk még kérdéseket egy következő tetőteraszra, mert az ülésszak ugye most tartolt el. Bizonyára lesznek még érdekes történések, akár úgy, hogy a pulpitusról vissza kell utasítani egy masszívan magyar ellenes megnyilatkozás, mint ahogy most történt a napokban, akár úgy, hogy szavazások lesznek, akár úgy, hogy ugye bizottsági, szakbizottsági viták és előkészítések, tehát a parlament az működik, ha nem is éppen gőzerővel, de mindenképpen másként, mint az első fél évben azért ezt...
Más, de akkor minden alá volt rendelve ugye a májusi választásoknak.
Úgyhogy egyre több alkalmunk lesz találkozni, vagy a tetőteraszon, vagy pedig az aktuális műsorokban, a napirend, vagy a hangoló keretében. Képviselő úr, köszönöm, hogy itt volt.
Nagyon elég szívesen.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.